Világá menni többnyire a mesében szoktak az emberek. Elindulni és a szerencsére bízni magukat. A való életben ez így, ebben a formában, valljuk be, nem igazán történik meg. Egy-két kivétellel természetesen. A mi kivételünk pedig Torner Anna, Panka, egy 20 éves budapesti lány, aki valamelyest ugyan eltervezve, de nem agyon szervezve elindult a nagyvilágba. Szeretett volna elmenekülni otthonról és önmagára találni sikertelen felvételi vizsgái után és szabadulni Budapesttől. Azt azonban még ő sem gondolta, hogy 5 év világjárás lesz belőle. Mert világot látni azért vágyott, de hát ehhez pénz is kell, meg az önálló élethez is. Akkor Párizst szemelte ki, hogy ott fog operkedni, kisgyerekekre felügyelni, dolgozni. Ez nem egészen így jött össze, végül egy országgal odébb, Angliában kötött ki. És azután barátságok és nem kevés kalandvágy révén már csak egy egyirányú repülőjegy kellett ahhoz, hogy Mexikóban landoljon. Így kezdődött azután a világjárás igazán kalandos része, amely keresztül szelte Dél-Amerikát, és egy-két budapesti hazatérést beiktatva Indiába, Ázsiába, Új-Zélandra is kiterjedt. Az akár zarándoklatnak is beillő út során részletes napló született, blogbejegyzések, amelyek a családot, a barátokat is tájékoztatták arról, hogy Panka merre van, jól van, minden rendben van, vagy hogy egy hétig éppen nem volt internet kapcsolat, és azért tűnt el. A világjárás vagy a zarándoklat, amely a kavargó érzések és gondolatok leülepedését is célozta, 5 évig tartott. Torner Anna kereste önmagát, a benne rejlő színésznőt, közben pedig rátalálta szintén benne rejlő íróra, többek között. A blognak és a közben íródó naplónak köszönhetően született meg mára az Itt sem fogunk élni című blogregény, majd egy monodráma, amely az utazás lényegét sűríti közel másfél órás előadásba. A könyvet a Mentor Könyvek kiadó adta ki, izgalmas, érdekes, információkkal telített utazási napló, regényes fordulatokkal, amelyeket természetesen mind-mind a valóság és azok a történések kínáltak, amelyeknek Panka részese volt. Közben pedig mi is belekerülünk a világába, érezzük belső tépelődéseit, útkeresését. Az önelemzés része egy második szereplő is, aki folyamatosan felbukkan a kötet oldalain. Bizonyos M, a nagy szerelem, aki van, majd nincs, és emiatt kerül bele a kötetbe, hiszen a szerző számára nagyon is van. Lehet felnövekedés történetnek is nevezni a könyvet, hisz szerzője 20 évesen vágott neki az útnak, de a szabadság és a bátorság könyve is lehet ugyanakkor. Amellett, hogy egy összegubancolódott érzelmi káoszból menekült és a válaszokat kereste, meg az utat önmaga számára, Torner Anna úgy járta a világot azzal a merészséggel, amellyel csak 20 évesen lehet elindulni és szerencsésen meg is érkezni. Közben pedig mérhetetlen bizalommal fordulni az emberek felé, hinni bennük. Torner Anna, aki Budapesten született és körbejárta a világot, per pillanat megérkezett, éppen Marosvásárhelyre. Itt tanul, színésznőnek, de közben teatrológia szakon is diplomázik, ír, szakszövegeket, kritikákat és játszik. Továbbra is tele van tervekkel, sok mindenre készül. Természetesen világjárása nem ért véget. Ez egy állomás, pillanatnyi megpihenés, önmaga fejlesztésének stációja, egy terv része, a jövő megalapozásának a része. A következőkben vele beszélgetünk az út kezdetéről, arról, hogy hol tart most, a blogregény és a monodráma születéséről, és természetesen róla. Hogyha most így vissza kell tekinteni erre az 5 évre, amelynek ez az eredménye, meg aztán magadban szerintem benned nagyon-nagyon-nagyon sok minden letisztulhatott, vagy talán fel is kavarodott. Hogyan tekinted ezt az 5 évet? Meg lehet ezt fogalmazni, hogy mire volt jó?
Azért örülök, mert így teljesedett be, kicsit azt érzem, hogy az utazásom így kerekedett le igazán, hogy ebből lett egy könyv, hogy ebből lett egy előadás, ez nem jelenti azt, hogy nem fogok újra útra kelni, de az már egészen másfajta utazás lesz szerintem. Azt mindig is tudtam, vagy legalábbis azt tudtam, hogy színésznő szeretnék lenni. Ezt viszonylag korán eldöntöttem, még általános iskolában, gimnáziumban. Viszont azután egészen máshogy alakult az élet, és 19 éves voltam, amikor elváltak a szüleim, meg amikor meghalt a nagypapám. Annyira sok történés volt az én rózsaszín buborék életemben, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy ebből az egészből ki akarok szakadni. És tulajdonképpen ezek a történések indítottak útnak. Ott hagytam mindent, amit ott lehetett hagyni, a színészképzésemet, meg a családomat, és csak minél messzebbre akartam elmenni. És hát mivel a színház már nem volt minden nap az életem része, így valahogy kellett egy másik önkifejezési módot találni, és így találtam rá az írásra, vagy az írás rám. És akkor hirtelen már nem voltam annyira biztos abban, hogy én csak és kizárólag színésznő szeretnék lenni, hanem valahogy egyszerre azt éreztem, hogy szeretnék írni is, és szeretnék játszani is, és szeretnék színházzal foglalkozni is. Úgyhogy ezért örülök, hogy ez a kettő ez egyszerre születhetett meg, mert a színházat meg nem engedtem el közben, csak kiegészült valami mással.
Olyannyira erős volt ez a menekülés vágy, hogy hát azt a vágyadat is félre tudtad tenni, hogy én színésznő szeretnék lenni, és te már beiratkoztál egy képzésre Budapesten, és akkor ott hagytál csapott papot, és 5 évre elmentél. Meg tudja kínozni úgy az embert a saját családja? Vagy azért van itt kalandvágy, van itt valami, ami hajt?
Persze, hát a színház mellett egyébként azt hiszem, hogy ez is mindig benne volt, így az álomképeim között, hogy én egy nyitott tetejű autóban keresztül vezetek az Egyesült Államokon. Ez még nem történt meg egyébként, nincsen jogosítványom, ez még várat magára. De az, hogy stoppal bejárom Európát, az mindenképp rajta volt a listámon, vagy a vágyaimon, amit szerettem volna csinálni. És egyébként most is szeretném, vagy most is van egy ilyen kép előttem, hogy ha nem is stoppolva, de hogy egy lakóautóban akár családosan neki menni a világnak. Ezt továbbra sem engedtem el. Az még azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy engem nem vettek fel a Budapesti Színművészeti Egyetemre tulajdonképpen 3-szor, és akkor már jelentkeztem rendezőszakra is. Hát általában a 3. rostán estem ki, ami olyan értelemben pozitív volt, hogy abban megerősített, hogy egyébként lehet, hogy van keresnivalóm ezen a pályán, csak még valami hiányzik. És miután 3. nem vettek fel, és 3. estem ki a sokadik fordulón, az már meg tud annyira kínozni, hogy na jó, akkor hagyjon mindenki békén. Tényleg akkor jártam a Pesti Magyar Színi Akadémiára, ami egy OK-s képzés, egy szakképzés volt Budapesten, és akkor az akkori osztályvezetőm azt mondta, hogy hát ő így nézegetett engem, és arra jutott, hogy én egyáltalán nem vagyok színészalkat, hanem sokkal inkább rendezőnek tudna elképzelni, és hogy ő odaültet maga mellé, és felkészít a rendezőszakra. Egyébként ez azóta is sokszor eszembe jut, és még talán azt is gondolom, hogy lehet, hogy igaza van. Viszont azon a ponton ezt úgy éltem meg, hogy na majd azt én eldöntöm, hogy milyen alkat vagyok, és hogyha tényleg az az érv, hogy nem vagyok eléggé exhibicionista, vagy nincs bennem elég szereplési vágy, akkor én majd azt megkeresem, akár a világ végéig elmegyek, hogy rátaláljak erre. Egyrészt ez, másrészt meg nem a családom kínzott meg, hanem nekem annyira, tényleg annyira idilli volt a gyerekkorom, meg a fiatalkorom, hogy egyszerűen azt a fajta változást, amit a szüleimnek a válása okozott bennem, azt nem tudtam máshogy feldolgozni, valószínűleg nem akartam máshogy feldolgozni, mint hogy világgá menjek. Először egyébként az volt a terv, hogy csak 1 évig óperkedem majd Párizsban, csak aztán egészen máshogy alakult minden.
De most már azért elég közel vagy, hogy megvalósítsad azt, hogy színésznő legyél, és játszol is, mert hiszen ugye itt vagy az egyetemen. Jó érzés ez a játék a színpadon? Hogy érzed magad, amikor ott vagy a reflektorfényben?
Akkor tud jó érzés lenni, hogyha ezeket a helyzeteket, amiket az előbb említettem, azokat megteremtettem magamnak. Ehhez sok munka kell, azt hiszem, és átgondoltság, vagy felszabadultság, ez a kettő egyszerre talán. Igen, akkor jó érzés, amikor megteremtem magamnak azt a helyzetet, hogy jól érezzem magam. Ez nem mindig jön össze, mert szerintem még mindig van bennem egy rakás félelem attól, hogy mi van, hogyha nem vagyok elég jó. Nem tudom, hogy ez az érzés, ez egyébként el tud-e múlni. Már pályán lévő színészek is szoktak hasonló félelmekről beszélni, úgyhogy azt hiszem, hogy ez velejárója ennek a pályának. A keresés, az, hogy megtaláljanak valamit a szerepükben, amitől az övékké lesz, vagy a miénk lesz. Reflektorfény ilyen szempontból, nem tudom, az... Na most azt akartam mondani, hogy ez nem számít, de ilyen nincs, hanem van az az érzés, amikor az ember azt érzi, hogy úristen, most a kezében van valami, és ő tudja irányítani a nézőknek a figyelmét, vagy hogy tényleg érzi azt, hogy most nála van a labda, és olyan szabadon kezelheti a figyelmet, mivel már megkapta a bizalmat. Hogy igen, akkor jó érzés, de hogy ezt egy nagyon hosszú és kemény munka előzi meg, azt hiszem, amikor az ember ennyire magáévá tud tenni valamit.
Hát egyébként az élet erről szól, hogy ahogy mondtad is, hogy amikor meg tudod teremteni magadnak azokat a helyzeteket, ahol jól érzed magad, akkor igen, na, erről kéne szóljon az élet. De viszont ez az 5 éved, én azt hiszem, erről szólt. Ezt a könyvet olvasva, ami 300 oldal körülbelül, tulajdonképpen egy mérhetetlen szabadság, megélés az, ami sugárzik belőled. Így élted meg?
Igen, nagyon sok szempontból igen. Hát meg a saját korlátaimnak a leküzdése. Ez az út, ez magába foglalja Londont, ott éltem végül Párizs helyett, 2 külön turnusban 2 évet, aztán Dél-Amerikában voltam 1 évet, 11 hónapot, és voltam még 4 hónapot Indiában, és 2 hetet Nepálban, Új-Zélandon 1,5 évet, meg Dél-Kelet-Ázsiában 4 hónapot. Nagyon különböző témája volt ezeknek az utaknak. Dél-Amerikában ott töltöttem a legtöbb időt egyedül, egy lengyel lánnyal indultam, és aztán 8 hónapot egyedül utaztam. Az nagyon közel volt még egyáltalán az útnak indulásomhoz. Ott nagyon erős témám volt a szüleim válása, meg nagyon erős fókuszban volt az, hogy ennek az utazásnak úgymond a célja tényleg az, hogy én megtaláljam azt az exhibicionizmust, ami kell ahhoz, hogy én színésznő lehessek. Mielőtt felszálltam a repülőre, az Erzsébet téren Regi barátnőm leborotvált a kopaszra a fejem, úgyhogy én teljesen kopaszon stoppoltam keresztül Dél-Amerikát. Ott amellett, hogy igen, annak a szabadsága, hogy én ezt megtehetem, mert most úgysem érdekli senkit az, hogy én hogy nézek ki, meg hogy mit viselek, meg hogy mit csinálok, folyamatosan arról szólt, hogy ha én mondjuk kopaszon 183 centiméteresen férfi rövid nadrágban is megtalálom a saját nőiességemet, akkor onnantól kezdve már mi lehet az a színpadi feladat, ami nekem nehézséget okoz? Vagy hogyha tényleg már annyira lecsupaszodom saját magam előtt, hogy gyakorlatilag a legrosszabb arcaimmal találkozom, akkor most ezt felvállalni úgy, hogy egyébként pár százan nézik, abban már mi a kihívás? Szóval, hogy ez volt azt hiszem a fókuszban, főleg a dél-amerikai utazásomban. Tényleg azt éreztem nagyon sokszor, hogy egy ilyen kamikáze harcot vívok saját magammal, és nagyon sokszor direkt ilyen, minthogyha kergettem volna az ilyen lehetetlen helyzeteket, meg a veszélyes helyzeteket, de annyira velem tartott a gondviselés, az angyalok, a jóisten, nem tudom micsoda, hogy gyakorlatilag a kopasz hajam szála sem görbült, semmilyen tragikus vagy visszafordíthatatlan esemény nem történt ezen az utazáson, és ez egyrészt nagyon sok erőt adott, meg nagyon sok mindent megtudtam magamról, meg nagyon nagy hitet adott az emberiséghez. És jó érzés volt bízni az emberekben, és rájuk bízni magam. Aztán a többi része az utazásnak az már egészen másról szólt, ott már a mostanra volt barátommal. Utaztunk együtt, biciklivel tettünk meg nagyon nagy utakat, az máshogy volt kihívás. Én korábban soha nem bicikliztem, és akkor hirtelen ott találtam magam Dél-Kelet-Ázsiában egy bő 4000 kilométeres túrán, meg ugyanígy Új-Zélandon. Ott másfajta kihívásokkal néztem szembe.
Egyfajta zarándoklat is lehet, akár mész, és mint egy zarándok úton a gondolataidat tisztázod, önmagadat keresed a szó legszorosabb értelmében?
Abszolút, igen. Volt egy utitársam, Anna, lengyel utitársam. Van egy videóm róla, hogy azt mondja, hogy ő nem érti, hogy én miért vagyok úton, mert hogy ő csak annyit lát belőlem, hogy írom az egyik naplómat, írom a másik naplómat, írom a blogot, írok egy másik blogot, olvasok. Hogy ő egyszerűen így nem értette, hogy miért vagyok úton, hogyha ennyire benne vagyok a saját világomban. Ez is volt az egyik oka annak, hogy külön váltunk Annával 3 hónap után, és akkor onnantól kezdve egyedül utaztam azért, hogy megnézzem, hogy én egyedül hogy állok meg a saját lábamon, valahol nagyon messze a megszokott környezetemtől. Egyszerűen azt csináltam, amit akkor éppen helyesnek gondoltam, és ezért tudom azt mondani, hogy nem csinálnék semmit másképp, mert akkor éppen, amilyen helyzetben voltam, azzal mindig elégedett voltam, és mindig tudtam, hogy jó, most éppen itt kell lennem. És akkor viszont, amikor azt éreztem, hogy változtatnom kell rajta, akkor meg azt hiszem, hogy azonnal változtattam. Akármennyire fájdalmas volt mondjuk visszajönni Új-Zélandról sok év úton levés után, egyszerűen azon a ponton már nem volt más választásom, hiába lett volna egyébként kényelmesebb továbbra is utazni. Éreztem azt, hogy ha én most nem térek vissza a színházhoz, ami miatt úgy egyébként elindultam, akkor lehet, hogy soha többé nem fogok visszatérni, és ezért muszáj volt arra a hangra hallgatnom, amelyik azt mondta, hogy na jó, akkor itt az idő, vissza Európába most.
Közben itt vannak elrejtve ilyen mondatok is, amik arra utalnak, hogy vágyod a stabilitást, hiszen a lakás, akkor, hogy legyen nekem is egy nem tudom milyen berendezett valamim. Ezt akkor érezted? Mert hiszen ez 5 évnek a termése, tehát ez a blogodnak egy változata tulajdonképpen, vagy még most is érzed, hiszen most is itt vagy, nem ott vagy Budapesten, hanem éppen itt vagy Marosvásárhelyen, és aztán innen ki tudja, hol kerülsz.
Hát ez folyamatosan ingadozott, és a könyvben is szerintem iszonyatosan ellentmondásos érzéseket írok le folyamatosan onnantól kezdve. Van, amikor erre reflektálok, szerintem sok ilyen önreflexiót ki is húztunk a szerkesztés során. Igen, vágytam a stabilitásra, de közben, amikor tényleg megérkeztem nagyon sok év utazás után Magyarországra, és kaptam egy SIM-kártyát apukámtól, akkor az akkori barátomnak írtam egy üzenetet, hogy ezt nem bírom elviselni, ezt a fajta röghöz kötöttséget, hogy nekem már van egy SIM-kártyám egy országban kész, akkor ez azt jelenti, hogy itt fogok meghalni. Aztán emlékeztetett, hogy egyébként Tájföldön is volt SIM-kártyánk, és mégsem ott vagyunk, szóval, hogy nagyon kettős ez. Most már így, hogy 4. éve élek Marosvásárhelyen, most már azért elkezdtem azt érezni, hogy jó volt ez, de azért most már tényleg bennem van a bugi, és mennék újra. Azt a fajta ellentmondásosságot, amire tulajdonképpen a kérdés is utalt, azt mai napig élem, nagyon vágytam arra, hogy legyen egy stabil bázisom, úgyhogy én úgy költöztem ki Vásárhelyre, hogy az akkori nyári keresetemből én vettem ágyat, szekrényt, könyvespolcokat, edényeket, gyakorlatilag, minthogyha ide települtem volna le az életem hátralevő részére, úgy bebutoroztam magam, és aztán az akkori főbérlőnk az emelt egy viszonylag magas százalékot a lakbéren, és akkor realizáltam, hogy úristen, én már rég nem vagyok annyira flexibilis, mint korábban, hogy nem lehet az, hogy egyik napról a másikra én csak úgy világgá menjek, és akkor ilyetemben gyorsan eladtam az összes bútoromat, és hazaküldtem azokat a dolgokat, amik még úgy vagyok vele, hogy később hasznosíthatóak. Ja, és itt hagytam 3 könyvet, ami persze azóta, hogy elköltöztem, ez már 3 éve volt, azóta újra rengeteg könyvem felgyűlt, meg azért megint így egyel nehezebb lesz elköltözni, de most már nem pánikolok be, mert nincsen ruhásszekrényem, meg ágyam. Nem tudom, ez valahogy folyamatosan ingadozik. Hogyha most így elképzelem, hogy mi egy ideális állapot számomra, akkor az az, hogy van egy bázis, ahol nyugodtan otthagyhatom a cókmókjaimat, és van egy lakóautó, ami velem gurul, és amire egy bringát szépen fel tudok kötni. Ehhez kell egy jogosítvány, de amint ezt a 2 szakot egyszer elvégzem, és lesz egy kis időm, mindenképp ez lesz a következő cél. Ezt úgy 2025 októberére datálom, hogy elindíthatom ezt a projektet.
Milyen szép az élet, láttam tegnap a teraszról, ahogy szembe jönnek velem a dolgok, szevasztok, kicsi sokan vagytok, nincs levegő, ó, ne haragudjatok, maradjatok. Léci, nyissunk egy ablakot, milyen szép a világ. Sukták, furcsa kis angyalok, lehet jobb, ha inkább megyek, én is elindulok, hegy a völgyön át, kislány, fogd meg a ruhád, mert fúj a szél, elvitte a napot, és én nem tudom, nem tudom, hol vagyok.
Egyébként térjünk vissza a könyvhöz, hiszen igen, a blogból, a naplódból és a mindenféléből, amit írtál, abból született. Miket írtál ki ott magadból? Eljött az este, vagy felverted végre a sátrat valahol, és akkor kezdődött az írás része a napnak?
Amennyire különböző stílusa volt ezeknek az utazásoknak, annyira különböző ennek a rögzítése is, vagy a rögzítettsége is. Dél-Amerikában annyi esemény történt egymás után, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen volt rögzíteni, és hát ott tulajdonképpen már egy ilyen verseny volt önmagammal, hogy folyamatosan történtek a nagyon intenzív történések, de főleg a rögzítése volt a cél, ami aztán a szerkesztésnél okozott fejtörést, hogy lehet úgy átszerkeszteni, kicsit módosítani rajta, hogy az tényleg tömör és élvezetes legyen. Hát amikor elkezdtem, akkor arról szólt, hogy ne külön-külön mindenkinek meséljem el azt, hogy mi történik velem. Ugye az első bejegyzés az arról szólt, hogy hoppá-hoppá, elindultam Párizsba, csak már is máshogy alakult az élet, és Londonban kötöttem ki, és nem Párizsban fogok élni, mint ahogy azt mindenkinek mondtam a búcsúnál, hanem Londonban. Nem egy kisfiúra fogok vigyázni, hanem egy kislányra. Így rögtön elkezdtem azt érezni, hogy lesz mesélni valóm. Egy évet éltem Londonban akkor, csak 9 hónapot voltam óper, és 3 hónapot lángosítottam Camden Townban. Azért szépen lassan már a londoni hónapjaim alatt is realizáltam azt, hogy engem jó érzéssel tölt el az, hogy írhatok. Rájöttem arra, hogy én tulajdonképpen nagyon szeretek írni, és milyen jó lenne, hogyha akár foglalkozhatnék ezzel valamilyen formában. Szóval az a része már Dél-Amerikában tudatos volt, hogy én egyszer majd leülök és írok egy könyvet. Úgyhogy a dél-amerikai részek azok valahogy úgy voltak a fejemben, hogy mindent rögzíteni szeretnék. Ebből tényleg rengeteg mindent kihúztunk a szerkesztővel, amikor ez könyvé vált. De hogy mindent rögzíteni szeretnénk, annak érdekében, hogy majd egyszer, amikor leülök könyvet írni, akkor egy nagyon részletgazdag jegyzetem legyen, amiből majd kiindulhatok. És aztán lett egy későbbi időszak, amikor már nem részleteztem annyira a történéseket, viszont elkezdett sokkal jobban érdekelni az, hogy ez hogyan van megírva. És akkor lehet, hogy egy-egy kisebb történést írtam meg úgy, hogy ott már figyeltem arra, hogy az akár dramaturgiailag, vagy szóhasználatában, vagy stílusában az egy élvezetes olvasmány legyen. Szóval, hogy ilyen szempontból nagyon-nagyon eklektikus ez a könyv.
Hihetetlenül őszinte szerintem az sodor, és az viszi az olvasót is, mert hát benne van a te őszinteséged, benne van a stílusod ezáltal nyilván, hiszen van ennek egy stílusa, persze. Noha valóban, tehát vannak fejezetek, amelyek egy kicsit másra sikerettek, ahogy te is mondod, intim is ugyanakkor. Mit húztatok ki belőle?
Túl intim dolgok szerintem nem kerültek ki belőle, sőt, a könyv alapvetően 2 síkon történik. Az egyik a dölt betűs rész, a másik meg a nem dölt betűs rész. A dölttel szedett fejezetek, azok levelek, amik 1-2 kivétellel valóban elküldésre is kerültek a megszólítottjának, M-nek, és a többi pedig olyan blogbejegyzés, amit feltöltöttem a honlapokra.
Itt van még egy szereplő, feltétlenül meg kell említenünk. Azt hiszem, azoknak a bizonyos gondolatoknak a nagy részét, vagy egy részét, vagy a történéseknek is egy részét ő tölti ki, tehát ő is fontos része, meg hát a terápiának is fontos része. Azt hiszem, ő is terápia is volt. Emmel kapcsolatban ez az írás.
Mi akkor kapcsolatot tartottunk, ő egyébként olvasta ezeket a bejegyzéseket, és párhuzamosan beszélgettünk is, és nyilvánvalóan a neki küldött leveleket, azokat nem publikáltam, hiszen azok neki küldött levelek voltak. Ezzel kapcsolatban egyébként van is bennem némi, hát a lelki ismeret furdalás az nem jó szó, de mindenképpen elgondolkodtam rajta sokat, hogy ez vajon jó döntése, hogy személyes privát leveleket beleszerkeztünk egy blogregénybe, de úgy voltam vele, hogy annyira szerves része volt ő a történetnek, az utazásomnak, hogy egyszerűen az egy hazugság lenne, hogyha úgy csinálnék. Mint hogyha ezek a bejegyzések egyébként nem neki szóltak volna 99,9%-ban, ahogy az olvasó is ezt a benyomást érezze, vagy lássa, ahhoz ez volt az a szerkesztői döntés és eszköz, amivel ezt érzékeltetni tudtuk. Onnantól kezdve, hogy ezek szintén egyébként az én leveleim, tehát az ő levelei nyilvánvalóan nem kerültek bele, így azt hiszem, hogy kellően védtük az ő személyiségét és történetét. Remélem, hogy ő majd megírja a sajátját, a saját nézőpontját.
Most, hogy ez már könyvformát öltött, gondoltál arra, miközben öltötte a könyvformát, hogy úristen, kiadom magam, vagy túlságosan sebezhető oldalamat mutatom be, vajon le kell ennyire vetkőznem a világ előtt?
A világ előtt ez nem, valahogy nem jelent nehézséget nekem valamiért. Valahogy az írás az egy jó páncél szerintem, vagy hogy egyszerre csupaszodik le az ember, és egyszerre jelent egy pajzsot, vagy egy védőhálót. Inkább ettől a részétől tartottam a levelek beleszerkesztésétől, hogy az milyen hatást vált ki a közvetlen környezetemben. Ez inkább jelent és jelentett félelmet.
Ugye megkérdeztem, hogy mi a színészet számodra, de az írás meg mi lehet? Ez most te vagy teljes mértékben, de viszont mondtad, hogy szereted, úgy érzed, hogy jól is tudnál írni. Mit tudnál írni, vagy miért tudnál írni, vagy kinek, hogyan?
Rengeteg elmondatlan történet van még, amit nagyon szívesen megírnék. Nagyon várom, megint ez egy várakozás, nagyon jó. Szóval remélem, hogy ennek is meg tudom teremteni a lehetőséget, meg a helyet, hogy ebbe belevágjak. Azt szeretem az írásban, hogy most így, hogyha csak így beszélünk róla, akkor nem tudok róla beszélni. És színházat azt sokkal-sokkal régebb óta tanulom, vagy csinálom, vagy próbálkozom, de az írással kapcsolatban valahogy az van, hogy onnantól kezdve, hogy nekem nem nagyon tanították, szerintem ott tud annyira érintetlen maradni, hogy az tényleg pusztán egyelőre így az élvezetért történjen, és nyilván az meg nagyon hízelgő, hogyha teljesen vadidegen emberek azt mondják, hogy nekik ez ad, sokat tanulnak belőle, és jól esik olvasni, és mennyire bele tudnak mélyedni. Tényleg azt szeretem benne, hogyha van egy üres dokumentum, vagy egy üres papír, akkor azt valahogy így leülök, és elkezdem megtölteni, és hogy ez úgy megtöltődik magától nagyon sokszor, vagy hogy nagyon közhelyes, de hogy tényleg olyan gondolatok kerülnek arra a papírra, vagy abba a dokumentumba, amiről nem gondoltam, sejtettem, éreztem előtte, hogy ott van bennem, és akkor egyszer csak az így oda születik arra a papírra. Van egy ilyen idilli kép a fejemben, hogy Indiában, a Himalájában, egy Léladak nevű településen, egy ilyen kávézó teraszán ülök és írok, és anélkül, hogy bármi megzavarna. Na, azt is nagyon szerettem az írásban, hogy oké, Tájföldön volt címkártyánk, de az se nekem volt, hanem a volt barátomnak, és én nagyon szerettem azt, hogy elérhetetlen vagyok. A barátaim azért sokszor nem feltétlenül kedveltek ezért, de hogy én csak akkor kapcsolódtam az internetre, amikor én akartam, vagy amikor éppen volt wifi a közelben, ez iszonyatosan kényelmes állapot, és vágyom ezt a fajta elérhetetlenséget is. Ezért vizionálom ezt az egész dolgot a Himalájába, és nem a Dunapartra, mert jó az a csönd.
A saját történetét írod kizárólag?
Hát a következő dolog, amit nagyon-nagyon szeretnék megírni, az édesanyám története. Ennek a formáját még egyáltalán nem tudom. Nyilvánvalóan attól, hogy ez megjelent könyvben ez a történet, ettől én nem lettem író. Viszont nagyon szívesen válnék íróvá. Gondolom, ez egy másfajta tudatállapot. De már egyszer vettem magamnak egy ilyen kis könyvecskét, és elkezdtem beleírni azokat, amiket láttam. Így volt pár hónapom ebben, hogy most úgy csinálok, mintha író lennék, és akkor ilyen feladatokat adtam magamnak, hogy hogy jegyezzek le mikrotörténeteket a világból, vagy hogy ezt hogyan mentsem el későbbre, hogy ez az egy pici kép, vagy jelenség, vagy mondat, vagy karakter, később milyen történeteket szülhet. Úgyhogy abszolút van bennem vágy arra, hogy fiktív vagy félfiktív történeteket is megírjak, de most egyelőre nagyon-nagyon az egyetem az, ami lefoglalja az időmet. De szeretnék olyat írni, ami nem feltétlenül az én történetem. Persze azt is gondolom, hogy ha megírom, onnantól valamilyen szinten az én történetemmé válik.
Apropó Himalája csöndje, hát a félvilágot bejártad, mondhatjuk azt is nagyjából. A választások tudatosak voltak? Hát gondolom Dél-Amerika, ha már ott volt, akkor bejártad az összes, majdnem minden országát, de azután cikáztál is ide-oda. Éreztél olyan sorsszerűséget közben, hogy vezet valami, és oda el kell jutnod, el is jutsz oda?
Tudatosan kiválasztottam 5 országot, ez volt Madagaszkár, Nepál, India, Japán és Új-Zéland. Ide szerettem volna eljutni. És Londonban találkoztam egy óperlánnyal, akivel csak azért találkoztunk, hogy gyakoroljuk a nyelvet, főleg én, akkor még egyáltalán nem beszéltem angolul. Mivel nagyon közel laktunk egymáshoz, ezért éreztem, hogy na, őt nekem küldték, úgyhogy most már muszáj lesz vele találkoznom. Nagyon hamar letudtuk az ismerkedési köröket óper témában, és én mondtam, hogy hát én szeptemberben nagyon szeretnék útnak indulni Madagaszkárra. És akkor mondta, hogy amúgy neki is ez a terve, csak neki már van egy repülőjegy a Mexikóba. Végül találkoztunk még ezen kívül, azt hiszem, hogy 3-szor, és akkor a 3. találkozásunk végén megkérdezte, hogy mi lenne, hogyha nem Madagaszkárra mennék, hanem elmennék vele Mexikóba. És akkor azt mondtam, hogy jó. Végül is így indult az egész út, és így történt az, hogy egyáltalán nem azokat az országokat látogattam meg, amiket elterveztem eleinte. És hát végül vele is az volt a terv, hogy az egész világot körbe fogjuk utazni, de tényleg hát 3-3,5 hónap után külön váltunk. Egy irányú repülőjegyünk volt, és onnantól tulajdonképpen én csak elkezdtem így lefelé csordogálni. Kolumbiában váltunk el, és én onnan egyedül lestoppoltam Paraguaynak a legdélebbi csücskéig, és akkor ezen a ponton nekem elfogyott a pénzem, és hát volt ez az opció, hogy elmenjek Új-Zélandra a Working Holiday vízummal, viszont ott nem kaptam meg a Working Holiday vízumot, mert ott a gyorsaság számít. Egyébként apukám jelentkezett, és mert nekem nem volt elég gyors eszközöm, de így is lecsúsztam róla. Úgyhogy visszajöttem Európába, és akkor kezdődött a londoni életemnek a második etapja. Plusz egyébként nyilván megoldhattam volna máshogy is azt, hogy akkor valahol dolgozzam, de elfáradtam addigra ebben a kamikáze harcban. Így érkeztem vissza Európába. És akkor megint történt egy olyan, hogy anyukám akkor éppen Indiában volt, és mondta, hogy találkozzunk Indiában. Hát én szépen megvettem a repülőjegyemet Indiába, de ő valamiért visszajött Európába, mire én odaértem, tehát megint az volt, hogy így mentem valaki után, de aztán hirtelen egyedül találtam magam. Addigra volt barátom is vett magának egy repülőjegyet Indiába. Hát ez egy ilyen kúsza történet, de a lényeg az, hogy én már ott voltam egy ideig, és akkor 3 hónapig egyedül utaztam Indiában, de a 4. hónapot azt viszont együtt utaztuk. Úgy van, hogy indiai vízumot azt 1 évre lehet megkapni, viszont 90 naponta el kell hagyni az országot, és mivel különböző időpontokban érkeztünk Indiába, ezért én már akkor elhagytam egyszer az országot, akkor mentem át 2 hétre Nepába, viszont neki, mivel később érkezett, ezért később is volt esedékes ez a dátum, és akkor nézegettük a lehetőségeket, hogy hová menjünk, mivel ő Budapestről indult biciklivel, és eltekert Isztambulig, és Isztambulból repült Delhibe, és magával hozta a bicikliét is, ezért ő azt mondta, jó, hát végül is elhagyhatjuk ezt a régiót, vehetünk egy repülőjegyet, de hogy ő onnantól kezdve már biztos, hogy bringával szeretne utazni, hiszen itt a biciklije, és hogy ő azért kell útnak, hogy biciklizzen. Szóval én vagy azt csinálom, hogy veszek egy biciklit, és akkor megyünk együtt, vagy mindenki csinálja azt, amiben jó, és akkor én mondjuk stoppolhatok, és akkor csomópontokban megtalálkozhatunk. Hát én nyilván vettem egy biciklit, néztük, hogy hová szólnak olcsó repülőjegyek, és Thaiföld lett a nyerő, úgyhogy elrepültünk Thaiföldre, és a thaiföldi Decathlonban vettem magamnak egy biciklit. Ott mentünk egy ilyen dél-kelet-ázsiai 4400 kilométeres kört bringával. Na, utána én megint visszajöttem Európába, de neki viszont volt egy új-zélandi working holiday vízuma. Akkor már így éreztem azt, hogy nekem lassan vissza kellene jönnöm így az élet körforgásába, ami mondjuk az én esetemben a színházat jelentette. De hogy mivel neki megvolt ez a working holiday vízuma, ezért én is repültem utána Új-Zélandra, és akkor beütött a Covid, akkor én már nem is tudtam pályázni Working Holiday vízumra, úgyhogy feketén dolgoztam, birkanyíráson asszisztáltam, viszont a 3 hónapos turista vízumot a Covid miatt meghosszabbították fél évre. Így töltöttem el fél évet Új-Zélandon, és akkor viszont már tényleg éreztem, hogy itt az idő színházat tanulni. Ilyen szempontból, hogy hová utaztam, azt valahogy mindig mondhatni egyfajta külső történés befolyásolta, de Új-Zélandra nagyon szerettem volna eljutni nagyon kicsi korom óta, mert elképesztő Gyűrűk ura rajongó voltam. Indiába és Nepába szintén nagyon szerettem volna eljutni, a többi az meg alakult.
Születtem, Istenem, hogy nem találom benne a helyem, nem tudom, hol van az életem, jaj, nekem, mondd, mi lesz így velem. Olyan világba születtem, Istenem, hogy nem találom benne a helyem, nem tudom, hol van az életem, jaj,
Torner Anna Itt sem fogunk élni című blogregényének dramatizált változatából monodráma is született, Világgá mentem, visszajönnék címmel. A produkciót kétszer láthatta Marosvásárhelyi közönség. Magyarországon is voltak előadások, itt nálunk pedig a Csíkszeredai könyvásáron és a Sepsi Bukkon ismét látható lesz az előadás. Torner Anna Panka önmagát alakítja. Minimalista produkció, amelynek legfontosabb kelléke és szimbóluma a hátizsák. A produkcióhoz zene is született, Vargyas Péter gitár és ének kísérete révén. Rendező Berec Boglárka, dramaturg Dögei Mátyás.
Kontraszt. Gondolkodás művészetről.
Színházat tanulsz, és azt hiszem nagy kihívás volt számodra az, hogy saját magadat, a saját történetedet játszad.
Ezt a történetet, ezt a könyvet, ezt Berec Bogi és Dögei Matyi adaptált a színpadra. Ők kérdeztek engem, hogy hogyan nyúlhatnak ehhez a szöveghez, és én azt mondtam nekik, hogy ahogy kedvük van. Úgyhogy innentől kezdve engem az sem zavart, sőt, hogyha változtatásokat eszközöltek a valósághoz képest, mert innentől kezdve ez egy történetté vált. Még ha magamat is játszom, ez egy szerep, amiben ugyanúgy bele kell bújni, és én ezt tudom egy szövegtestként, egy keretként kezelni ezt a történetet. Tudok benne színészi feladatokat keresni és találni, és pura tudathasadás ez, de ez egy előadás, én ebben színész vagyok. Ilyes formán nem kihívás, valahogy elfelejtem azt, hogy ez én vagyok, és egyszerre van jelen, nem tudom, ennek van-e értelme. Szóval egyszerre vagyok én, és egyszerre nem vagyok én, hanem ez a kettő, ez párhuzamosan létezik egymás mellett.
De te el tudsz vonatkoztatni, rá tudsz tekinteni külső szemmel?
Hát igen, azt hiszem, hogy nekem az a személyiségemben ez az áldás, meg az átok egyszerre. Hát ezt csinálom szerintem a könyvben is, ezt csinálom színészként is. Sokszor kívánom, hogy bár ne tudnék. De igen, ez velem van, hogy szerintem többet nézem magam kívülről, mint amennyire benne vagyok helyzetekben. Ez azért tényleg sokszor átkos.
Nagyon izgalmas előadás lett akár csak a könyv, de viszont azért is, mert megtaláltátok azokat a minimalista eszközöket, amelyekkel játszasz. Egy hátizsákból varázsolod elő meg vissza a dolgokat. Kihívás volt ez? Vagy hogyan állt össze egyáltalán ez a kép, hogy az utazás, a belső vívódásaid, meg minden egyéb, és aztán jön még egy zenész srác melléd?
Ez abszolút ennek a csodálatos csapatnak a zsenialitása. Én nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok Berec Bogira, és nagyon hálás vagyok egyszerre, hogy ezt a formavilágot ő kitalálta, és egyébként pont úgy pakolták egymás mellé a jeleneteket, hogy egyébként a valósághoz képest ez sokban módosult, de hogy mégis elképesztő, hogy 300 oldalból egy hihetetlenül jól kiválogatott, eszenciális szöveget tudtak összehozni. Hát ők ezt meghúzták szerintem egy 25 oldalra. 25 oldalra úgy, hogy abban már a dalszövegek is benne vannak. Az is egyébként hihetetlen, hogy Vargyas Péter tőlem teljesen függetlenül megírta ezeket a dalokat, és hogy úgy illik ebbe az egész anyagba az összes dalszöveg, mint hogyha erre az előadásra született volna. Szuper világot alkottunk együtt. Nagyon organikus volt, vagy hát én így éltem meg, remélem ők is, az együttműködés. Tényleg nagyon rövid idő alatt született szerintem valami nagyon jó.
Ez esetben, mert ez egy különleges produkció akkor is, na, akárhogy is vesszük számodra, a közönség reakciói tudnak befolyásolni? Nagyon intima tér, kis tér. Hogyan érint a közönség?
Ezt muszáj megtanulnom kezelni a későbbiekre nézve is. Egy előadás azt hiszem, hogy egészen elment. Hál' Istennek a nézői reakció az nem feltétlenül ezt támasztotta alá, vagy ezt az érzést, de hogy van egy szereplője a könyvnek is, aki a londoni barátnőm volt, így hivatkoztam rá nagyon sokáig, hát nekem ő volt a bázisom Londonban. Mi ott lettünk jóban, ő egy magyar lány, hát mivel neki se volt senkije akkor még, és akkor frissen költözött ki, meg én is, minden hétvégét együtt töltöttünk, nagyon meghatározó karaktere volt ő az én első londoni évemnek. Jó sokáig tartottuk a kapcsolaton, de már hát egy ilyen 3-4 éve nem láttuk egymást, és nem hallottunk egymásról, és eljött megnézni az előadást Budapestre. Hát csak azt láttam, hogy így ömlenek a könnyei, nekem is abszolút visszahozta azokat a hónapokat, amiket együtt töltöttünk Kingával, és egyszerűen annyira kizökkentett az, hogy én őt látom, hogy a tudatom így abszolút nem a Jurányiban van, hanem valahol Londonban, azokban a kerületekben, ahol akkor éltem és dolgoztam, plusz ugye hát nyilván ő ismeri Emmet, közös barátunk volt, ott az agyam az így nagyon elkezdett más terep nyargalni, mint ahol kellett volna lennie. Na, ott befolyásolt. Egyébként meg segít, azt hiszem, hogy ez színészként feladatom is, hogy érezzem, hogy most éppen az aktuális közönség az mivel megy inkább, melyik történetekkel, és begyorsítani, vagy belassítani, vagy ez egy oda-vissza játék.
Milyen energiákat adtak neked mindazok az emberek, akikkel találkoztál, mindazokban az országokban, közvetlenül, akik szállást nyújtottak, akik segítettek. Én azt csodáltam csak benned, hogy az a mérhetetlen bizalom honnan jöhetett vajon?
Ez egy jó emlékeztető is most pár napja édesanyámmal kicsit így össze is zördültünk, mert mondtam valami nem szépet az emberekről, és akkor ő jelezte, hogy hogy tudok ennyire ítélkező lenni, és akkor én ezen felháborodtam, de hogy ténylegesen ítélkező volt a mondat, amit elhagyta a számat, és sokszor érzem azt, hogy jó lenne visszatérni ahhoz a pankához, aki úton volt, aki ennyire rámerte bízni magát az emberekre, és ennyire nyitott volt ő maga is. Nem is csak a bizalom, hanem a kíváncsiság. Tényleg az volt, hogy rasztamenekkel aludtunk fakunyhókban. Egyébként annyira nem volt régen, tavaly is elmentünk Jordániába egy barátnőmmel, erről nem szól a könyv. De hogy valahogy ott is úgy alakult, hogy egy beduin barlangban kötöttünk ki, és jó volt megint emlékeztetni magam arra, hogy ja, egyébként tényleg nem csak határidők, és tényleg nem csak beadandók, és tényleg nem ezek léteznek, és hogy ilyen szempontból is jó, hogy megszületett ez a könyv, mert így le tudom venni a polcról, bele tudok lapozni, és tud emlékeztetni valami olyanra, amiben most nagyon benne vagyok, és akkor nagyon harcoltam ellene, vagy így nagyon próbáltam felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a lényeg máshol van, és ehhez képest most hát hajlamos vagyok én is elveszni azokban a kicsinyes játszmákban, amik ellen ott küzdeni próbáltam szavakkal. Folyamatosan próbára tettem magam, szerintem azokban az években. Pont azért, mert talán azzal, hogy volt már egy olvasótábora ennek a blognak, szerintem valamiféle felelősséget is éreztem, és onnantól kezdve, hogy ezt a felelősséget éreztem, én nem szerettem volna hiteltelenségen kapni magam, és akkor egyébként nagyon is törekedtem rá, hogy az, amit leírok, az tényleg működtessem. Mostanában tudok haragudni magamra.
Tartod egyesekkel a kapcsolatot, vagy visszavágysz bizonyos emberekhez?
Van, akivel tartom, de ritkán beszélünk. Új-Zélandon volt egy litván lány, akivel együtt asszisztáltunk a birkanyíráson. Vele időnként beszélünk. Hát nekik is ajánlottam a könyvet egyébként az ő emléküknek, de az utam legmeghatározóbb szereplői Taló és Eliza voltak, egy perui házaspár, ők akkor voltak 66 évesek, amikor mi találkoztunk, illetve Anna a lengyel lány, de se Anna nincs már velünk, se Taló. Annának az esete az egészen hátborzongató. Őt elütötte egy vonat, én ezt sokkal később tudtam meg, mint ahogy történt, és valahogy az egész annyira zavaros és ködös, hogy én ezt nem is értem. Nagyon furcsa, mert ő eljött Marosvásárhelyre pár hónappal a baleset előtt, és még tudtunk találkozni, holott előtte Kolumbiában láttam utoljára. És Taló is felbukkant Budapesten, csak azért, hogy találkozzunk, és ő is rá egy évre meghalt. És azóta is annyira sokszor gondolok rá, hogy ez mekkora ajándék. Olyan, mint hogyha eljöttek volna elköszönni. Szóval, hogy amikor ilyen dolgok történnek, akkor az ember tényleg nem tud nem hinni valamiféle felsőbb hatalomban, erőben, gondviselésben. Igen, azt hiszem, velük tartom a kapcsolatot. Tartottam, tartom, tartanám, tartom.
Azt hiszem, a sorsszerűségre bízott talán, azt is legalábbis én, ahogy érzem, hogy mi lesz majd. A színpad-e, vagy a könyv-e, vagy mind a kettő, vagy milyen sorrendben. Ugye? Azért úgy van mélyen benned.
Abszolút így van, igen. Szerintem ez a milyen sorrendben, ez jó, ez tetszik. Én azt szeretném leginkább, hogy így legyen. Akkor egy kicsit zavarba jövök, amikor azt érzem, hogy valójában nekem kellene döntéseket hoznom, és lépéseket tennem. Például azért, hogy egy szerződést kapjak egy színházban. Szeretnék szerződést kapni színházban. Mondom ezt úgy, hogy nem vagyok 100%-ig meggyőződve arról. Van bennem félelem azzal kapcsolatban, hogy mi van, hogyha nem vagyok kompatibilis egy társulati létformával. Ezzel együtt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném kipróbálni, hogy erre választ kapjak. Úgyhogy szeretnék egyszerre társulati tag lenni, szeretnék egyszerre léladagban ülni a Himalájában, szeretnék egyszerre a leendő családommal lakókocsiban élni és furikázni, szeretnék írni, szeretnék dramaturg lenni. Igen, a sorsra bízom. Nagyon remélem, hogy megtalálom annak a módját, hogy mindez beleférjen egy életbe kényelmesen és kompromisszumok nélkül. Nyilván az a része ez lehetetlen, de marad bennem némi idealizmus, úgyhogy ezt szeretném.
Milyen szép az élet, láttam tegnap a teraszról, ahogy szembe jönnek velem a dolgok, szevasztok, kicsi sokan vagytok, nincs levegő, ó, ne haragudjatok, maradjatok. Csak légy szív, nyissunk egy ablakot, milyen szép a világ. Sukták furcsa kis angyalok, lehet jobb, ha inkább megyek, én is elindulok, hegy a völgyön át, kislány, fogd meg a ruhád, mert fúj a szél, elvitte a napot, s én nem tudom, nem tudom, hol vagyok. van az életem, jaj nekem, mondd, mi lesz így velem. Olyan világba születtem, Istenem, hogy nem találom benne a helyem. Nem tudom, hol van az életem, és ha minden vége, megint kimegyek a teraszra, felnézek az égre. Ez voltam, s ő voltam, megérte, köszönöm neked, élet, és bocsi, hogy nem öntöztem a növényeket, pedig milyen szépek, pedig milyen szépek a növények. Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú